Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció podcast. Ezúttal Gyula nincsen velünk, mert fáj a torka, úgyhogy kettesben beszélgetünk Gyurival. De mielőtt belevágnánk a mai témánkba, meglepetés kérdés helyett most ez itt a reklámhelye. Büszkék vagyunk rá, hogy május 18-án kerül megrendezésre a DataStream konferenciája Clementine-nak, ami ugye a mi konferenciánk. Erről lesz most egy picit szó, aztán kezdünk. Szóval, mi is fog május 18-án a CEU rendezvény központjában történni a DataStream 2023-on, Gyuri?
Igen, a CEU-nak a Nádor utcai fantasztikus kampuszán, ahol már több alkalommal volt ez a rendezvényünk, ott kerül megint megrendezésre a DataStream 2023. Aki már részt vett a korábbiakon, ugye ez most már tizen sok éve rendezzük meg, először még ugye SPSS konferencia néven, de most már nagyon sok éve a DataStream néven fut, azt pontosan tudja, hogy mire számíthat. Az idén is ugyanazokat a data science topikokat fogjuk körbejárni, előadók széles körben fognak beszélni, akár a saját fejlesztéseinkről, projektjeinkről, akár pedig az idén különösen sok akadémiai kutató fog elsősorban a neurális hálók tematikájáról beszélni. Nagyon sok ezzel kapcsolatos előadásunk lesz.
És miért pont a neurális hálók?
Azt gondolom, hogy ez most eléggé kúrens téma, úgyhogy azért gondoltuk, hogy ezzel egyrészt bőven meg tudunk tölteni egy ilyen napot, másrészt pedig sok izgalmas és különböző területekről származó alkalmazást tudunk hallgatni. Tehát itt a Bosch-tól kezdve a Műszaki Egyetemen át, Pannon Egyetem és egy csomó más egyetemi előadót, a Közszolgálati Egyetemen át egy csomó előadónk lesz, és a saját kollégáim mellett elég széles körben fogunk témákat átbeszélni. Meg hát a szokásos kávészünetekben lehet találkozni régi meg új ismerősökkel, és most azért is mondtuk ezt újra el, mert azt hiszem valamelyik korábbi podcastunkban már hivatkoztunk rá, mert most erre a május 18-i rendezvényre a hallgatóink kapnak egy kódot, méghozzá az a kód az, hogy Láncreakció, aminek a felhasználásával, ha eddig nem tették meg, akkor tudnak regisztrálni méghozzá ingyen.
Erre az egyébként nem ingyenes rendezvényre. A clementine.hu oldalán kell megtalálni a DataStream 2023-at, és az ottani jelentkezési lapon kell felhasználni a Láncreakció kódot.
És természetesen csak regisztrált podcast hallgatók vehetnek ezen ez a kóddal részt. Ki fogjuk kérdezni a korábbi 10 podcast tartalmát legalább a Ferivel.
Természetesen személyesen fogjuk ezt megtenni a bejáratnál az érkezéskor, vagy ha mégsem, akkor pedig ügyesen bejutottatok. De ez a cél, hogy gyertek el minél többen.
És találkozzunk ott május 18-án.
És akkor a mai témánk, ami nem más, mint a ChatGPT, ami mondjuk leginkább most már egy ilyen összefoglaló kifejezésé vált, hiszen nem a ChatGPT-ről fogunk szerintem beszélgetni elsősorban, hanem a nagy nyelvi modellekről, meg a generatív AI-ról, és annak a társadalmi fogadtatásáról. De ezt a legegyszerűbb úgy említeni, hogy ChatGPT, holott mondhatnánk GPT-t.
Hát igazából arról van szó, hogy kedves hallgatóink, erre kattintotok. Tehát...
Na ez a másik, az igen, látszik. Ezért is mondjuk így, de most mindenki így hívja egyébként ezt a jelenséget.
Ha elrejtjük ezt más hívószavak mögé, akár már a large language model az is ilyen, akkor nem biztos, hogy mindenki ezt azonosítja.
Igen,
meg az
mondani.
AGI-t,
meg
most
LLM-et.
Amiről ugye sokan beszélnek, tehát esetleg kevesebben találnak rá erre a kitűnő tartalomra, de hát itt arról van szó, hogy... folyamatosan zajlanak az események, ugye mi most így nézegettem, hogy ilyen 4-5 hetente szoktunk erről beszélni, ami alatt általában rengeteg dolog történik, És hát időről időre elő kell vennünk ezt a témát, mert reflektálnunk kell. Tulajdonképpen csinálhatnánk azt is, legalábbis a részemről, aztán nem mindenki ért ezzel egyet a podcastban, de részemről akár folyamatosan is dumálhatnánk róla, mert rengeteg történés van, és hát annál meg nincs izgalmasabb, mikor 2-3 hetente meghazudtolnánk saját magunkat valami újabb.
Az mindenképpen menő, igen. Lehetne egy ilyen önostorozás rovatunk, ami milyen hülyeséget mondtunk egy hónappal ezelőtt a ChatGPT-ről, az érdekes lenne szerintem. De most én azt gondolom egyébként, hogy az utóbbi egy hónapban olyan sok minden nem történt, mármint magával a ChatGPT-vel, vagy ha jó, mondjuk úgy, hogy ami történt, az leginkább az, hogy aki tudta, bemutatta a saját nagynyelvi modelljét, aki meg nem tudta, az aláírás gyűjtésbe kezdett, hogy azonnal fagyasszanak be minden AI kutatást, hogy ők is utol tudják érni. Nem ezt mondták ugyan, de valami ilyesmit
egyébként. Én ezt most súlyosan hibás helyzetértékelésnek látom. Az van, hogy valóban március végén volt egy bejelentési hullám, amikor sok mindenki egyszerre jelentett be. Én nem tudom egyébként, hogy ez miért van. Lehet, hogy valami módszertant követnek, amiben negyedéves projekthatáridők vannak, amik itt többeknél is. Mert én nem hiszem, hogy ezt összehangolnák ugyanis. Vagy akár egymást figyelnék ilyen szinten, ennyien, de tény az, hogy több projektbejelentés volt.
Szerintem figyelik egymást valamelyest, és azt gondolom, hogy mindenkinek ott van a fiókban a bejelentős szövege, amit
az előre megírt szövege,
amit beidőzítenek valamikorra.
Szóval nem csak a politikában van ilyen, azt mondod?
Én azt mondom, igen. Én nekem ez a nagyon határozott tippem. De valóban azóta is voltak bejelentések, ha akarod, akkor amikor felvesszük ezt az adást, előző napon jelentette be a Slack nevű legnagyobb corporate chat platform, hogy ők is a fejlesztéseik középpontjába állítják a generatív AI-t, és hát egyébként, és a bejelentés innentől kezdve egy ilyen csodálatos bullshit halom arról, hogy nem igazán mondják meg, hogy teljesen konkrétan hogyan is fog megjelenni a GPT a Slackben, de az biztos, hogy meg fogja könnyíteni a munkánkat, és újabb lehetőségeket nyit meg azok előtt, akik használják a Slacket. Ez sok mondattal van leírva, az, hogy majd lesz olyan, hogy nem tudom, segít összefoglalni egy nagy chat streamnek a szövegét, annak, aki később kapcsolódik be, az egy mondattal el van intézve. Szóval ilyen jellegű bejelentésekből tényleg rengeteg volt, de na mindegy, de azért közben persze zajlanak a dolgok, az mindenképpen biztos, hogy aminek most éppen a szezonja van, az a rettegésnek a szezonja. Vagy pontosabban azoknak a hangja hangosabb, akik arról gondolkodnak, hogy vajon mekkora veszélyeket is rejt ez a váratlanul gyors mesterséges intelligencia forradalom, és akkor emellett lehet hallani olyan hangokat is, amik mondjuk a józanság hangját próbálják elegyíteni a tagadás mérgével, akik meg azt mondják, hogy nincs itt semmi látnivaló, ez már régen is volt, csak most éppen nagy nyilvánosságot kapott. Mi meg azt gondoltuk, hogy beállunk valahova a közép környékén, hogy attól egy kicsit jobbra vagy balra, ez majd most az adás végére kiderül, de hogy nekünk is el kell mondani a saját $2 le kell tenni valahova ebben
mert
a vitában.
Mert ekkor az infláció, hogy 2 centről $2.
Én úgy látom, hogy legalább egy $2 van szüksége. $0.25 már alig lehet venni valamit. Szóval nézzük is meg, hogy mi is történt az elmúlt időszakban, meg egyébként azt is érdemes egy fél szemmel megkukkantani, hogy a magyar sajtó hogyan tárgyalja ezt a kérdést.
Meg hogy hogyan nem.
Előre szólok, hogy aki tárgyalja, azért az a népszerű megközelítéseket részesíti előnyben az alapos megközelítésekkel szemben, legalábbis nekem ez a benyomásom, de örömmel összeveszek a kérdésben veled, Gyuri.
Jó, veszünk össze. Hol kezdjük?
Kezdjük ott, hogy volt egy nagy aláírás, nem aláírás gyűjtés, hanem igen, volt egy ilyen nyílt levél benne 500 AI kutatóval és mindenféle híres emberekkel, mármint ilyen informatikai területen híres emberekkel. Az élen említették Steve Wozniakot, az Apple másik alapítóját, meg Elon Muskot, meg talán Peter Thielt is gondolom. Erre ugye nem emlékszem, de mostanság, amit Elon Musk aláír, azt Peter Thiel is aláírja. És ez a nyílt levél tulajdonképpen, azt hiszem, arról szólt, hogy mindazoknak, akik most az OpenAI vezetésével kutatják a mesterséges intelligenciának ezt az ágát, tehát a generatív AI-t, azoknak egy legalább 6 hónapra be kéne fagyasztani a minden kutatást, hogy a többi kutatók, az ezt kutatók, meg a szabályozók, meg egyáltalán, hogy mindenki utolérje a dolgot, és nehogy az legyen, hogy elszabadul a ChatGPT és városok közlekedési rendszerének megzavarlásával követelt terrorcselekményeket, meg egyéb hasonlókat. Ezt már nem ők írták, ezt már én ironizálom bele ebbe a történetbe, de szóval arról szólt a dolog, hogy túl gyorsan halad a fejlesztés, mondják ezek a nagynevű kutatók és tudósok, és itt lenne az ideje egy kicsit megzabolázni, vagy hátrébb az agarakkal.
Na, pont ezt akartam, és az agarakkal van itten. Tehát rendezik őket legalább egy sorba.
Igen, igen.
És csináljunk akkor egy agárversenyt. Tehát kezdjük akkor ott, hogy ez egy nyílt levél volt, ilyen rendes értelmiségi nyílt levél, ami ezen a területen is ugye megjelent, és ez a Post Giant AI Experiments an Open Letter névre hallgat, és aki ezt egyébként elindította, vagy hát ez egy szervezet, ez a Future of Life Egyesület, nem is tudom pontosan micsoda ez, és hát ő nekik az alapítójuk, vagy a vezér alakjuk, akiről ma még több szó lesz, az a Max Tegmark nevű csóka.
Aki egy fizikus.
Aki egy svéd-amerikai fizikus, és az MIT-n oktat, hogyha jól mondom, séróból.
Igen.
És egy elég érdekes figura szerintem. És az, hogy egyébként itt mindjárt az elején ez a sok híres ember aláírta, ez nyilván jót tesz egy ilyen kezdeményezésnek, mert a sajtó arról tud írni, hogy az Elon Musk az mit csinál megint, de ne maszkosítsuk már ezzel el, vagy maszkoljuk ezzel el ezt a dolgot, mert nem erről van szó. Tehát itt jelen pillanatban, vagy tegnapi adat, hogy 27.565 aláírója van ennek a kezdeményezésnek. Nem is teljesen jól működik ez a aláíró rendszerük, mert én például már 2 hónapja aláírtam, tehát vagy amikor ez megjelent, tehát a 2 centemet azt én is letettem, de jelenleg ebben az adatbázisban, vagy a listában 4 darab György van. Több magyar is aláírta, és egyik se én vagyok. Úgyhogy folyik ez az aláírás, és elég sokan csatlakoztak hozzá olyanok, akik ebben a iparban, vagy ezen a területen tevékenykednek, vagy akár kutatóként.
Hát az előbb emlegetett Elon Musk és Steve Wozniak mellett Harari, a híres történész és népszerű szerző.
Igen, most tehát tényleg tulajdonképpen bárki aláírhatja, még a Harari is, de itt azért a túlnyomó többség, amit én láttam, azért olyanok, akik valamilyen értelemben érintettek. Vagy
hát mondjuk
vagy
a Skype-nak, a Pinterest-nek, a Ripple-nek, igen, a Getty Images-nek a CEO-i is aláírták, akkor a Joshua Bengio, aki a Turing díjnak az egyik nyertese, és egy nagyon elismert kutatója ennek a területnek. Mindenféle menő egyetemekről, mint mondjuk a Berkeley vagy a Cornell kutatók, Stability AI CEO-ja. Szóval sokan, persze sokan aláírták, akik fontos emberek.
De mondom, rengeteg közember, talpas és szimpla kutató és data scientist, meg egyebek, doktori hallgatók. Tehát,
de látok itt a DeepMind-tól mára, is senior research scientisteket.
Mára azért ez a meghatározó, nem az, hogy most adott esetben néhány tucat vagy néhány száz
az első 500 volt híres ember, vagy szóval tudós, a többiek pedig nyilván mi vagyunk, én nem, de te igen.
Én letettem, befizettem a 2 centemet, igen.
Én pedig a 2 dolláromat még tartogatom erre a mai adásra. Szóval nagyon sokan úgy vélik, hogy itt az ideje egy kicsit a hátulütőit is megnézni ennek a történetnek, mert aztán létrejön a AGI, azaz a általános mesterséges intelligencia, amitől már csak egy lépés a szuperintelligencia, és az bizony, azt majd nem fogjuk tudni kontrollálni.
Igen, hát itt volt nagyon sok leegyszerűsítő, meg félre értelmező cikk, meg híradás erről a kérdőívről is. Tehát érdemes ugye eleve a viszonylag rövidke tartalmát is megnézni. Másrészt pedig van azért a Max Tegmarkkal, mert azért ennek egyébként mégiscsak őt azonosítanám az eredeti ötletgazdájának, vagy az egyik ötletgazdájának. Hát többféle cikk is, meg tartalom is a neten, és én most, amit közvetlenül még itt a podcastra érkezésem, vagy utazás közben hallgattam, az Alex Friedmannak a podcastja, amiben beszélt a Max Tegmarkkal, nem is először egyébként, most már a 3. alkalommal volt a podcastban, de most kimondottan erről a tematikáról is beszéltek. Igazából ennek az egész gondolkodásnak a hátteréről, tehát hogy mi az az indok, ami miatt itt tulajdonképpen az a paradox, hogy nem szembehelyezkedve azokkal az általa is idealistáknak nevezett fejlesztőkkel, akik jelenleg rohamtempóban generálják ezeket az egyre nagyobb és egyre többet tudó modelleket. Tehát nem velük szembehelyezkedve, vagy egyfajta ilyen ellenségnek feltüntetve írták ezt az egész kezdeményezést, hanem inkább majdnem, hogy támogatva őket, ugyanis, hát ahogy már mi is erre hivatkoztunk korábban többször, itt van egy nagyon erős drive, nagyon erős versenyhelyzet, amit részben ugye az erre a területen a nagyon hirtelen, tehát az elmúlt 2-3, de maximum 4-5 évben beáramló nagy mennyiségű pénz, kockázati tőke, meg egyéb nagy multiknak is ugye a nagy projektjeinek a finanszírozása teremtett meg, és aminek a nyomai ugye abból látszódnak, amit már korábban is hivatkoztunk, hogy a kutatási eredményekben, a számítási kapacitásokban drámaian hirtelen átvette az irányítást a tőke a korábbi akadémiai kutatási irányoktól. Tehát ahogy ez nyilván fel is gyorsult, tehát egy komoly akceleráció történt, és a pénz révén nyilván a kutatásoknak a sebessége felgyorsult. Ezek a különböző csoportok, ezek még a korábbinál is sokkal komolyabb versenyhelyzetbe kerültek. Így ezek az különböző idealista tudósok, tudós csoportok, akik ezeket a kutatásokat ugye végzik, ezek hát egyfajta versenyhelyzetben vannak, és ezért így nem nagyon egyszerű nekik mondjuk megállt parancsolni a saját maguknak, mert egyszerűen van rajtuk egy kényszer, hogy ezeket az eredményeket minél gyorsabban hozzák ki, és minél gyorsabban hozzák valamilyen fizető verzióra, amiben már pénzt lehet csinálni. És hát ezért látjuk, ez zajlik. Viszont ugye az történt, erről viszont már beszéltünk, hogy akár ennek a Microsoftos 150 oldalas tanulmánynak a kapcsán néhány adással ezelőtt ugye az AGI
szikrái fedezhetők fel,
tehát aki érdekel hosszabban ez a téma, az hallgassa meg, ott megfogalmaztunk egy pár dolgot, talán viszonylag sikerült, hogy az látszik, hogy azért ezek az algoritmusok elkezdtek mutatni olyan tulajdonságokat, ami váratlanok, és igazából érdemes lenne ezeket egy kicsit kutatni. Mert hogyha csak megyünk előre, és egyre nagyobb algoritmusokat csinálunk, akkor vélhetőleg további és még jobban szuperálló ilyen típusú tulajdonságok lesznek, amik egyébként nem feltétlenül jelentik mindjárt itt a világ végét, de az kétségtelen, hogyha ez egy gyorsuló folyamat, és hogyha ebben a gyorsuló folyamatban nem állunk meg az elején, akkor később biztosan sokkal nehezebb megállni.
Tehát ha jól értem, akkor te azt mondod, hogy nem is a AI-jal van baj, hanem a kapitalizmussal, vagy legalábbis hát azzal a versenyhelyzettel, ami nem teszi lehetővé, hogy felelős módon és kidolgozott formában bocsássák működésbe ezeket az algoritmusokat, tudományos eredményeket.
Igen, hát a Max Tegmarknak kitűnő hasonlatai vannak, és az egyik az például a repülésre vonatkozik, illetve az evolúcióra. Tehát, hogy amikor az ember a repülést megvalósította, ugye hosszú évszázadok vagy évezredek gondolkodása után elsősorban a madarakat nézték meg, tanulmányozták, és a madarok repülése, hát ugye milyen jó lenne repülni, vagy akár a rovarokat, és ezen az alapon próbálták nyilván megközelíteni, és voltak ugye olyan próbálkozások, amikor ilyen típusú repülő masinákkal próbálkoztak, és voltak, amikor ugye ezek ilyen különböző szinten kudarcba fulladtak, és ehhez képest meg, amikor aztán tényleg megcsinálták a repülőgépet, vagy akár előtte már a léghajót is, bár ő erre nem hivatkozik, ő kimondottan a repülőgépekre hivatkozik, az teljesen más módon történt, mert hogy olyan mondjuk shortcutokat tudott használni az ember a fejlesztésnél, amilyet az evolúció nem használt. Tehát, hogy az evolúció az egy sokkal-sokkal bonyolultabb útját találta meg a repülésnek, amelynek hát vannak okai, például nem tudott acélt meg egyéb anyagokat használni ugye a repülőgépeknek a megkonstruálásához, meg nem tudott olyan energiapazarlóan megközelíteni, ez is egy érdekes gondolat, tehát ugye sokkal kisebb energiával repülnek ugye az állatok, mint ahogy mi repülünk ugye a mai napig, sokkal kisebb energia befektetésével, tehát az embernek lehetősége volt speciális anyagokat speciális módon összerakni, és nagyon sok energiát is elfogyasztani, ahhoz, hogy ezt a célt, ezt ilyen shortcut rövidre vágva megvalósítsa. és attól kezdve, hogy ugye a Wright fivérek az első ilyen merevszárnyú gépet összerakták, meg levegőnél nehezebb szerkezetet összerakták, ami repülni volt képes, 100 év telt el nagyjából, amíg mostanra, és az egész gondolatmenet az onnan származik, hogy ugye mostanra képesek voltak egy olyan robotmadarat készíteni, ami repülni tud.
Tehát már mint ami úgy tud repülni, mint ahogy egy madár.
Ez 100 évvel később tudott létrejönni, mert ehhez sokkal-sokkal több tudás és ismeret és ennek a dolognak a tanulmányozása, meg további technológiai fejlődésre volt szükség. Na, tehát ez egy hosszú parabola, de ez arra mutat, hogy lehet, hogy most is ilyenekről van szó, tehát az egész biztos, hogy azért a mostani modellek meg egyéb eljárások azok sokkal nagyobb energiabefektetéssel, energiafelhasználással érik el például azt a teljesítményt, amit elérnek, ami adott esetben bizonyos aspektusokban ugye már szuperhumán, tehát ember feletti, embert meghaladó képességeket tud. Ezeket azért akár egy emberhez képest, tehát most az ember a kifli kakaóját megeszi reggel, és utána képes mondjuk itt egy műsort vezetni. Ehhez képest a gép azért sokkal több energiát használ. Tehát az egyik nagy gondolatmenete, hogy miért kell érdemes ezekben egy kicsit megállni, és egy picit végig gondolni, hogy hogyan is folyik ez a működése a neurális hálóknak, és mik azok a speciális, újszerű tulajdonságok, amik itt kialakulnak.
Egyetlen egy ponton érzek egy logikai bakugrás, vagy legalábbis nem látom az összefüggést, hogy azt abszolút értem, hogy miért mondja, hogy megpróbáltuk lemásolni a madarat, aztán rájöttünk, hogy lehet azt máshogy is, és a végén eljutottunk oda, hogy most már akár a madarat is le tudjuk másolni, bár már nem akarjuk, mert az a módszer, amit találtunk, az egy sok szempontból praktikusabb.
Hát egyébként még az sem kizárt, hogy annak lesz hosszú távon.
Nagy jó, mindegy, de szóval a lényeg ez a megközelítésmód, hogy nem feltétlenül azt kell megpróbálni, tehát amikor mondjuk az embert próbáljuk lemásolni, lehet, hogy nem jó ezen a módon elindulni, hogy ugyanúgy működjön mondjuk az agyat lemásolni, hanem lehet azt más módon is megközelíteni, aztán majd kerülő úton odaérünk, ha odaérünk. Azt nem értem, hogy ebből a gondolatmenetből hogy következik az, hogy most álljunk meg egy picit és vizsgáljuk meg a nem tudom mit.
Hát ebből közvetlenül nem következik, inkább arra érdemes utalni, hogy ez az egész fejlődési folyamat, meg ez a tudás gyarapítási folyamat, ez egyáltalán nem annyira magától értetődő, meg lineáris, mint hogy ezt gondoljuk. És amikor mondjuk ilyen nagy ugrások vannak a tudományban, akkor hát idáig egyébként, ha történt ilyen nagy ugrás, azért viszonylag kevésbé fenyegetett bennünket, bár mondjuk mondok erre példát, tehát azért a nyilvánvaló példa az az atom, tehát hogy az atomi energiának a felhasználása, ugye a 30-as évek legvégétől a 40-es évek közepéig, ugye ez egy viszonylag gyors folyamat volt, erősen akcelerált ugye a világháború. Az, hogy ugye ezeket mind a békés, mind a nem annyira békés célú felhasználását ugye megindította ennek az egésznek. És hát azt is lehet tudni, hogy ebbe egy iszonyatos energiát kellett fektetni, hogy azt ilyen, főleg ilyen gyorsan meg lehessen oldani, tehát csomó-csomó technikai problémát oldottak meg. De minden esetre ott állt a világ elég hirtelen, hogy van egy tulajdonképpen a Földet elpusztítani képes erő, fegyver, ami egyébként korábban azért nem állt rendelkezésre, tehát a korábbi meglehetősen véres és gépesített háborúknak azért volt egy ilyen, hogy mondjam csak, tehát az emberiség léptékében azok nem tűntek azért annyira veszélyesnek. Míg az atom az elég nyilvánvalóan az lett, és hát ott is azért egy ilyen önszabályozásra szükség volt. Ott azért nagyon sok kérdés volt, ami ugye mára már túlhaladtunk, és most már nem érezzük annyira veszélyesnek.
Az önszabályozás elég jól sikerült egyébként, de azt még mielőtt mondanád, már meg is cáfolom, nem cáfolom meg magam, de szóval felhozok még egy szempontot, hogy az atom az néhány politikus döntésén múlott már, mint a használata, a használatának a módja, az elterjedése, nem pedig a teljes emberiségen. A ChatGPT, vagy mondjuk így, hogy ez a fajta mesterséges intelligencia kutatás sokkal inkább elérhető, sokkal több kézbe kerülhet, sokkal kevésbé szabályozható az, hogy hogyan fog fejlődni.
Hát azért a jelleg azért ez még mindig egy pár tucat, vagy pár száz, vagy pár ezer embernek ugye a munkájának az eredménye, és nem biztos, hogy nagyságrendben eltér az atomtól.
Tehát ha ChatGPT-re gondolunk konkrétan, akkor igen, ha úgy általában mesterséges intelligencia kutatásra, akkor...
Elfogadom, hogy tudom én, egy vagy két nagyságrenddel több ember.
Igen, szóval két nagyságrenddel több ember, és emiatt egy kicsit kontra hatatlanabb, de való igaz, hogy van párhuzam, értem a hasonlatot, és egyébként ez engem meg is nyugtat egy kicsit.
Ez inkább az én példám volt, de a Tegmark egy másik példát hozott, ő meg a klónozás, az emberi klónozást hozta példának, és ez már egy kicsit a másik évre reflektálva, amit mi még nem mondtunk el, hogy azért kell baromi gyorsan sietni ezekkel a fejlesztésekkel, mert Kína. Tehát ugye ez egy elég valid ilyen érvelés szokott lenni, és úgy nem is nagyon szoktak ezzel vitatkozni, tehát Kína fel van tüntetve, mint egy feltétlenül automatikusan ellenséges és gonosz ebben a történetben, amit én sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarok most így különösebben. A Tegmark azért annyit hivatkozott, hogy hát ott a klónozás, ami klónozást ugye egy kínai kutatócsoport ugye megcsináltak. Tehát néhány évvel ezelőtt ilyen kísérleti alapon klónoztak embert, és azt hiszem, hogy az AIDS vírusra tették az embriót eleve rezisztensé, és hogy tudtommal él és úrul az eredménye ennek a kísérletnek. Viszont ez nem mondható a levezető kutatóról, aki viszont börtönben van.
Oh.
A kínai állam, és ez az érdekes a dologban, hogy a kínai állam is úgy ítélte meg, hogy ez a dolog, ez sért mondjuk olyan.
Hát mondjuk lehet, hogy arra gondoltak, hogy nem akarnák, hogy a tudását elvigye máshova.
Én ezt nem tudom pontosan mi, a Tegmark erre hivatkozott, hogy hát már pedig ez a kutató börtönben van. Aha. Emiatt. Tehát ez azért arra utal, hogy azért mondjuk Kínában is van egyfajta kontroll. Mondjuk az ilyen nagyon ellentmondásos kutatási eredmények kapcsán. Tehát nem feltétlenül valid az az érvelés, hogy Kína feltétlenül ezzel visszaél.
De mindenképpen inkább él vele vissza. Na jó, még ezt sem mondanám, hogy tehát amikor a Meta azt mondja, hogy jaj, Kína, akkor azért ott mindig lehet sejteni a háttérben egy olyan motivációt is, hogy a TikTok megeszi a bizniszünket. Ez legalább annyira benne van a TikTok szivatásának, mint az attól való félelem, hogy ellopja amerikai emberek adatait.
Igen. És akkor talán most beszéljünk arról, hogy hogyan képeződik le ez a magyar cseppére, vagy kies ugarra, és hogy mit látunk ebből adott esetben a magyar sajtóban. Hát én azt gondolom, hogy keveset. Tehát, hogy ezek az okfejtések, amik azért így elérhetők, akár ugye a Lex Ritmannak is gyakorlatilag milliós a azt hiszem 3 millió körül van a feliratkozója, meg nem tudom hány millióan hallgatják, meg nyilván a YouTube-on is. Tehát ezek a beszélgetések, ezek széles körben érhetők, és hát azért létezik erről diskurzus. Még akkor is egyébként, hogyha mondjuk ez akár számomra is néha nehezen követhető, mert az embernek egyszerűen nincs ideje igazán napra késznek lenni ebben. A Friedman egyébként akinek podcastja azért úgy szélesebb tudományos horizontot céloz, de ennek ellenére nem most az elmúlt hetekben szinte folyamatosan ezzel a témával foglalkozott ő is. Tehát itt a Sam Altmantól kezdve a Jutkowskin át egy csomó témában illetékes kutatót. És
a témában gyakran megszólaló, és gyakran bombasztikus hangokat magából kiengedő kutatót.
Igen, ilyennel beszélt. De ezek azt gondolom, hogy hát legalább részben azért validak, meg azért, mert sok esetben azért ezek véleményformálók, tehát annak viszont az erejét ne becsüljük alá, hogy azért vannak olyan szereplők, akik lehet, hogy nem nagy tudósok, de a véleményformáló erejük révén nagyon sok más embert befolyásolnak, amik viszont adott esetben szintén döntéshozók.
Igen, és hát a véleményformálásban valahogy mindig azok járnak az élen, vagy azoknak van hamar nagy elérésük, akik ijesztő, vagy szélsőséges, vagy erőteljes állításokat tesznek. Egyébként az eddig emlegetettek is kivétel nélkül ebbe a kategóriába sorolhatóak, ezért én bennem van azért egyfajta ilyen kis kétség, illetve hát úgy látom, hogy ezért mondtam azt a beszélgetésünk elején, hogy most éppen annak van szezonja, hogy a rettegők rettegnek hangosan.
Na akkor én ilyen oltásként ajánlom neked ezt a Friedmannak a podcastját a Max Tegmarkkal, mert szerintem azért az egy eléggé visszafogott, meg amúgy is szerintem az a Friedman az egy elég szórakoztató figura.
Meghallgatom, de akkor cserébe én meg ajánlom neked az Élet meg minden podcastnak a legújabb epizódját, ahol egy mesterséges intelligencia kutató magyar fiatalemberrel beszélget a műsorvezető.
És kivel beszélget?
Madarász Tamással beszélget, aki Londonban élő emmi kutató, egyébként agykutató, meg mindegy, egyébként zenészként kezdte a pályafutását, még mielőtt váltott volna. Szóval az viszont szintén egy szórakoztató beszélgetés, de az én értékrendem szerint józanabbul és nyugodtabb hangon beszél a ChatGPT-vel kapcsolatos dolgokról, és egyébként rendkívül érthető módon magyaráz róla, úgyhogy ezt is ajánlom. De ugye onnan kanyarodtunk ide, hogy azt mondtad, hogy a magyar sajtóban hogyan jelenik ez meg. Mondok egy példát, ami szerintem jól hozza azt, hogy hogyan jelenik meg a mainstream médiában, és hogy mire érdemes figyelni, amikor ezeket a tárgyalásokat halljuk. Amikor volt egy hét, amikor körbeszaladt a magyar és egyébként a nemzetközi médiában, hogy Olaszország betiltotta a ChatGPT-t. Ugye ez szó szerint ezek a címek jelentek meg, miközben tényleg csak egyel kellett tovább kattintani, hogy elolvashassuk, hogy Olaszország nem betiltotta a ChatGPT-t, hanem GDPR agályokat fogalmazott meg, és 30 napot adott a cégnek arra, hogy ezeket a GDPR problémákat oldja meg, tehát azt például, hogy 14 év alatti gyerekek korellenőrzés nélkül is használhatták a ChatGPT-t. Tehát Olaszország nem azért tiltotta be, mert azt gondolta, hogy az AI átveszi az uralmat, nem tiltotta be, hanem csak adott egy 30 napos határidőt arra, hogy megoldja ezt a problémát az OpenAI. Aki megoldotta, és most már éppen azt a hírt hallhatjuk, hogy újra lehet Olaszországban használni a ChatGPT-t. Tehát ez a fajta felszínes és kattintékony címekkel eladott történet, ez azért jellemző általában a magyar sajtóra. Ugye a mai beszélgetésünket is egy olyan a 444-en megjelent hosszú TLDR-nek titulált cikk inspirálta mondjuk, ami...
Hát legalábbis az egyik...
Az egyik volt a sok közül, igen. Ami ebbe a... Tehát mondjuk úgy, hogy ami a szorongók vagy a vészhelyzetet kiáltók hangját összegezte hosszan és alaposan. A hosszú és alapos összegzés az egyébként alapvetően az volt, hogy a népszerű és a közismert vagy a bombasztikus állításokat tevő hangokat feldolgozta, a kevésbé bombasztikus ám megalapozottabb forrásokat pedig nem idézte, és hát amúgy hosszan tudnánk sorolni, tényleg bekezdésről bekezdésre tett olyan hajmeresztő állításokat, amelyek közül az egyik kedvencem az volt, hogy a Facebook algoritmusa már, mint a hírfolyamat módosító algoritmusa, az olyan intelligens, hogy az már a társadalmunkat is képes volt befolyásolni, holott annak az intelligenciához semmilyen értelemben, sem köznapi, sem tudományos értelemben az égvilágon semmi köze nincsen. Szóval ilyenfajta féligasságokkal volt tele ez az egyébként hosszúnak tűnő cikk.
Én egy kicsit mindjárt megvédelném ezt az egészet, mert az, hogy egyáltalán erről a témáról írnak, és azért mondjuk a nyugati közvéleményben is meglévő, vagy médiában meglévő diskurzusnak a tablóján felszereplő legikonikusabb neveket is azért megszólaltatva, mert most itt lehet arra hivatkozni, hogy ezek között van sok olyan van, aki hát igazából inkább véleményformáló, mint tudós, talán, vagy legalábbis nem a mesterséges intelligenciának a tudora. Azért azt én erősen képviselem, hogy ezzel a témával kapcsolatban mindenkinek joga van véleményt formálni. Ami miatt mi ezt a podcastot csináljuk, ugye egy kicsit magunkra is reflektáljunk, az az, hogy próbáljunk akár a magunk szemüvegén, akár nálunk még inkább mondjuk a szűkebb szakmával foglalkozó emberek megszólaltatásával bevonni olyan szempontokat, amik azért a szakmaiság felé viszik el ezt a diskurzust, de ezért szerintem ez a 444-es tablókép, ezért ez egy jó látlelet, másfelül egy magyarul megjelent látlelet, amiből hát én nem is tudnék más hasonlót most így hirtelen megmondani.
Én számosat.
Igen?
Abszolút.
Aki ilyen kit?
Mármint aki ilyen sokat írt róla?
Aha, meg hogy ilyen viszonylag releváns. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ez most tényleg ilyen, azt mondom, hogy napra
ebben kénytelen vagyok vitatkozni, szerintem ez a cikk nem releváns semmilyen értelemben. De csak abból indulok ki, amit te mondtál.
Hát szerintem, tehát, hogy szerintem a diskurzust azt megjeleníti.
Tehát pont ez a baj, hogy nem jeleníti meg a diskurzust, az egyik oldalát mutatja csak. Ilyen értelemben éppen olyan, mint a Social Dilemma című film volt a Netflixen, amit nagy szeretettel anyáztunk itt egy pár hónappal korábban, és ez a cikk is ilyen, hogy a veszélyeket, kiáltókat felsorolja, azok közül is a bulvárízű dolgokat hozza elő, és egyetlen hang nincs ebben az igen hosszú cikkben arról, hogy a másik oldal mit gondol erről, vagy aki vitatja ezeket az állításokat, azok nem szólalnak meg ebben
akkor a cikkben. Akkor fejtsd itt nekem a falra, hogy ki az, aki a másik oldal, vagy kit kéne oda gondolni.
Idézek egy sort ebből a, vagy egy bekezdést ebből a cikkből, az az egyik nagy kedvencem, ki azt írja, egyébként pont a Max Tegmarkkal kapcsolatban említi, hogy Tegmark szerint figyelemre méltó, hogy a szuperintelligencia tagadás még az AI biztonsági szakértők körében is elterjedt. Ami igen, én is azt gondolom, ez nagyon figyelemre méltó, tehát például olyan értelemben is figyelemre méltó, hogyha egy valamit nagyon sok szakértő tagad, akkor az figyelemre méltó. Tehát ezt nem lehet azzal a hangsúllyal mondani, hogy a Tegmark, akinek hiszünk, figyelemre méltónak tartja, hogy mindenki más meg azt mondja, hogy szerintük meg hülyeséget beszél, hanem fel lehet vetni azt is, hogy lehet, hogy a Tegmark beszél hülyeséget. De így értem ezt a, tehát ez a hozzáállás, ez sugárzik ebből a cikkből végig, hogy ugye Tegmark az, aki a szénsovinisztákat említi, vagy így nevezi azokat, akik úgy gondolják, hogy tudatos működésre és valódi intelligencia kifejlesztésére csak a szén alapú létformák képesek, holott a szilikon alapú létformák is képesek lehetnének, vagy szóval ne gondoljuk azt, hogy csak a szén alapúak. És aki azt gondolja, hogy csak a szén alapú létformák képesek erre, azokat nevezi szén sovinisztáknak, ami egyébként egy nagyon szellemes kifejezés, és egyáltalán, tehát mindenképpen vita alapnak jó, és egyáltalán nem biztos, hogy nincs igaza, nem is ezt állítom. Csak hogy Tegmarknak van egy nagyon határozott és egyik oldalon álló, vagy egy szélen álló gondolata, és nagyon sokan vannak, csak hogy a kérdésedre is válaszoljak, hogy kik azok, akik azt gondolják, hogy nem ilyen nagy a baj, akik azt mondják, hogy természetesen szükség van arra, hogy kutatni kell ezt a témát, de ne felejtsük el, hogy kutatják is nagyon sokan ezt a témát.
Az a probléma ez az egész most, az egyik legnagyobb probléma, és nem biztos, hogy elég jól meg fogom tudni fogalmazni, hogy a gondolkodási keretrendszerünk az nem igazán alkalmas jelleg arra, hogy ezt az egészet kezeljük. Mármint az egész mesterséges intelligenciának az irányait. Tehát egyrészt az a tény, hogy azok a kutatási eredmények, azok a képességek, amik itt most újszerűen megjelennek, azokat nem láttuk jönni. És ez egy nagyon-nagyon elgondolkodható dolog, mert a tudományban igen ritkán fordul elő az, hogy nincsenek már ilyen előképei. És nem, hogy a tudományban, hanem gyakorlatilag, de azt lehetne mondani, most elég nehezen tudunk például a science fictionből adekvát, mondjuk gondolatokat hozni ezekre a dolgokra, ahogy aztán valójában tényleg megvalósulnak. És lehet ezt azzal lesöpörni, a valóság az mindig felülírja a képzeletet, meg nem tudom, csak azért, hát egyrészt ez nem túlságosan megfogható, mondjuk érve egy tudományos diskurzusban. Másfelől, meg egyszerűen az van, hogy tényleg tök jó lenne, hogyha például azokra az alapvető kérdésekre, hogy ez a fajta intelligencia, ez például az emberi gondolkodással milyen értelemben homológ, milyen értelemben tér el. Mert egyáltalán nem feltétlenül gondolhatjuk azt, hogy ez ugyanolyan lenne. Az is egy teljesen releváns felvetés, hogy ezeknek a mesterséges intelligenciáknak miért kéne egyneműeknek lenni. Tehát az is simán elképzelhető, hogy ezek többféle módon működnek vagy gondolkodnak. Akkor az is egy posztulátum most például egy csomó gondolkodásban, hogy ezek feltétlenül minden határon túl okosodnak. Ez sem egyértelmű, illetve hogy ezeknek a tempója feltétlenül mondjuk ilyen szingularitás. Ezek mind ilyen feltevések, csak az a rossz, amikor ilyen feltevésekre alapozunk, aztán utána kicsit a saját életünket, hogy hát jobb lenne azért, hogyha el tudnánk képzelni dolgokat, vagy valamilyen alternatívák lennének, amiknek a körébe mozognánk, és nem pedig az lenne, hogy így történnek velünk az események, mint egy ilyen, nem tudom.
Ezzel egyetértek, de azt gondolom, hogy nagyon más a percepciója annak a nevezzük civilnek, aki a mi pozíciónkból nézi ezt az egészet, mint annak, aki benne ül és aki rálát. Tehát én azt gondolom, hogy amit te most számon kérsz ezen a világon, azok történnek. Tehát azt gondolom, hogy ezeket kutatják, és ezek alapján hoznak döntéseket.
Pont nem. Tehát, hogy pont az látszik, és erről nyilatkoznak is, és nem gondolom, hogy át akarnának verni. Tehát, hogy azokat a kutatókat, akik összerakják mondjuk adott esetben ezeket a modelleket, azokat is meglepi egy-egy új tulajdonság. Tehát, hogy ugye ez nem gondolható el előre, hogy ezek éppen mit fognak csinálni. Márpedig azért a tudományban, meg a kutatásban általában bizonyos céllal rakunk össze dolgokat. Tehát amikor, mit tudom én, mondjuk vakcinát fejlesztünk, vagy valami gyógyszert kutatunk, vagy egyebet, akkor azért ott abba az irányba hatolunk, és hogyha van is mondjuk egy mellékhatás, vagy egyéb, akkor azt széleskörűen igyekszünk feltárni, azért már a kutatás mentén, és erre kialakult gyakorlat van, és valójában nagyon-nagyon-nagyon ritka az eset, és ilyen nagy déredúra lehet emlegetni, de valójában nagyon-nagyon ritkán történik meg az, főleg manapság már, hogy egy gyógyszer például előre nem látott mellékhatást okoz.
Bátortalanul megemlíteném a C-vitamin felfedezését, ami ugye egy véletlennek köszönhető,
hát
és egyáltalán
ne,
nem ezzel a célnal.
De 2023-ról beszélek, nem az, hogy 100 évvel ezelőtt, amikor tök végig gondolatlanok meg ezek voltak.
Tehát a tudományos kutatás az már akkor is ugyanazon
igen, tehát
principiumok mentén
na jó, csak hogy ez egyre kevésbé igaz, és a tudománynak van egy olyan, tehát egy ilyen mederbe terelő jellege, hogy ha vannak, igen, mit a kontergán, meg a nem tudom, milyen gyógyszer, botrányok, meg egyébek, amikor kutatásnak a logikája az igyekezzen ezt megváltoztatni. Vagy most egy másik példa, csak még az belém szorult az előbb, én most megnéztem a sakk modelleknek a teljesítményét, mert azt ugye, mit tudom, 97-ben letudtuk, hogy a Kasparovot megverte a gép, meg utána a mobiltelefonban is már tudom, olyan motorok vannak, amik már régen megvertek. És ugye ez folyamatosan fejlődött, most már ugye ez a deep neural net alapú, tehát mélytanuló háló alapú algoritmusok is már nagyon szuperek, és egyik megveri a másikat, meg saját magától megtanul sakkozni, meg ezeken már mind túl vagyunk. És akkor most a minap megnéztem, hogy hát hol tartanak. Hát azért ennek pont elég jól mérhető ugye a képességei. Mert hogy ilyen élőpontszámmal gyakorlatilag, nem teljesen, most már nem élőpontszámot használnak, egy kicsit más paramétereket, de minden esetre számszerűleg mérhető a teljesítményük. És az van, hogy ezek ugyan most már sokkal-sokkal jobban játszanak, mint az ember, tehát az nem kérdés, de nem szálltak el abban az értelemben, hogy hát azt is gondolhatnánk, hogy ezek még sokkal jobbak. De valójában valahol 3500 pont környékén van most a legjobbak, megnéztem, és egyébként nagyon szoros sor versenyben vannak, tehát érdekes módon az első, mit tudom én, 8-10 különböző program, amit különböző mondjuk csapatok vagy kutatók fejlesztenek, azok a mai napig viszonylag sűrűn vannak, mondjuk oké, mondjuk a Stockfish a legjobb, meg egy-két hasonló, de mondjuk egy Komodo, egy Fritz, meg a többi hasonló is alapvetően nincsenek nagyon távol egymástól, és nem történt mondjuk, nem tudom, milyen szingularitás, hogy ez nem tudom, hova elszállt volna, hanem ugye a legjobb emberi sakkozók azok ugye valahol a 2800 sok pont környékén vannak.
Szóval, hogy azt mondod, hogy nem lettek 10 000 élőpontos.
Nem lett 10 000. Na, de visszatérve a korábbihoz, tehát az van az egész gondolkodásunkkal, hogy igenis a gondolkodási kereteinket, azokat meg kell változtatnunk, ahogy elzárunk, és az a Tegmarknak az a, azt hiszem az a Tegmark évre, hogy hát akkor mutassanak a pro oldalnak a képviselői.
A szénsovinisták. Mondják meg, hogy melyek lesznek azok a feladatok, igen. Amit nem vesz át a mesterséges intelligencia.
Tehát húzzunk egy vonalat, és mondjuk meg azt a képességét mondjuk az embernek, amit nem fog tudni a gép meghaladni. Igen. És azért ez egy elég erős érv, szerintem.
Ez nem egy érv, ez egy felszólítás.
Csak ennek az lesz, hogy nem fognak tudni ilyet mondani.
Hát ezt várjuk meg azért.
Hát várjuk meg.
Ugye, de már csak azért is, mert ugye az, hogy ezek jóslatok lesznek, akárki akármit fog mondani.
Én nem állnék fél lábon addig, amíg mondanak egy ilyet. Tehát, lehet egyébként, tehát ez ebben a pillanatban egy nyitott kérdés, de ebben a pillanatban még mindig nem tettem le a 2 centemet, vagy találtam a Lukas zsebemben egy másik 2 centest, akkor én oda tenném le azt a 2 centet, hogy kognitív értelemben nem nagyon látom, hogy. Tehát, hogy még ilyen határozott kognitív képesség, amit így definiálni tudunk, vagy amit egy önéletrajzból mondjuk be lehet írni, mint képességet, abban nem nagyon látok olyat, amit ne tudna egy gép meg.
Egyetértünk, abszolút, nem vitatom ezt.
A Tegmark az például olyasmit mond, hogy akkor most már ne kezdjük el majd ne homo sapiensnek hívni magunkat, hanem homo sentiensnek, azt hiszem, ami valami.
Az érezni képes.
Az érezni képes
ember.
Érezni képes lény.
Miért is ne? És akkor ez egy lezáró gondolat lesz, de amit én viccesnek találok egy kicsit, hogy ezekről a kérdésekről gondolkodni nagyon időszerű mindenképpen. szerintem gondolkodnak is róla, amit mi nem feltétlenül látunk, hallunk, vagy ez nem jut el hozzánk, mert hozzánk ennek egy ilyen popularizált változata jut el a tudományos értelemben is, meg a vállalkozási értelemben is. Viszont, hogy ezt így felszította ezt a vitát valami, azt egy olyan nyelvész által sztohasztikus papagájnak nevezett technológia csinálta, ami, mármint a ChatGPT, egészen biztosan semmilyen módon nem fogja tudni átvenni az uralmat, ebből nem fog kinőni szuperintelligencia, ez egy szöveggenerátor, ami jól generál szövegeket.
Igen, csak hogyha ezt 3 évvel ezelőtt megkérdezted volna, hogy ezt mikor lehet egy ilyet várni, ami ilyen teljesítménnyel fog működni, akkor
sokan azt mondták, hogy sokáig.
Másrészt, azzal párhuzamosan, ahogy alul értékeljük ezeknek a dolgoknak az eljövetelét, meg a teljesítményét, a saját képességeinket, akár egyénileg is, meg akár emberiség szintjén is, szerintem rendre túlértékeljük. Tehát az emberi intelligenciának a képességét. Tehát ez az egész folyamat, ez arra is megtanít bennünket, hogy egy kicsit szerényebbek legyünk a saját kognitív képességeinkkel szembe, mert hogyha egy ilyen viszonylag egyszerű és viszonylag egyszerűen összekalapálható algoritmus az képes olyan dolgokra, amiket én milyen nagyon-nagyon magasan emberieknek tartunk, hát akkor gondolkodjunk el a helyünkön a világba.
Ennek örülök, hogy ezt mondod, ezt én is így gondolom, hogy erre ez jó. De én mindig mellé szoktam gondolni azt is, hogy az emberi civilizáció azért mindez idáig, tehát egészen 2023 évig egy nagyon sikeres civilizáció, ami minden ráváró kihívást legyőzött.
Minden más hasonló civilizációval, amivel össze tudjuk hasonlítani, ahhoz képest rendkívül sikeres.
De és a saját értelmében is, hiszen még mindig működik, és még mindig egyébként magasabb szinten működik, mint régebben. Úgyhogy azt gondolnám, hogy ez is egy olyan kihívás, de jó, hogy azt látjuk, hogy itt egy kihívás keletkezik, meg az is jó, hogy nem csak a tudósok gondolkodnak ma már arról, hogy mi teszi az embert emberré, és mi különbözteti meg mondjuk egy szöveggenerátortól vagy Siri-től. Az látszik, hogy ahogy a 21. század első felében viták tudnak lefolyni erről a dologról, az több rétegű, és van ez a réteg, ami most nagyon felelősödött, ami a mainstream kultúrában vagy a mainstream szegmensében a világnak nagyon hangosan zajlik, más helyeken meg talán halkabban, de talán mélyebben, mondjuk így. Reméljük, hogy fogunk tudni még erről beszélgetni. Most erre a mai napra ennyi jutott.
Fogunk egész biztos, főleg, hogyha sokan meghallgatjátok, akkor amúgy is, de minket is nagyon érdekel.
Igen, de hogy azt meg szerintem most kifejezetten javaslom, hogy most érdemes megnézni az adásnaplót, amiben olyan linkeket találhattok, amik podcastokhoz, cikkekhez vezetnek, amik erről a kérdésről alaposabban beszélnek.
Mindig nagyon érdemes megnézni a show notes-ot, de most különösen.
Igen. Köszönjük a figyelmet.
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.